És van nagyon nagy hóesett. És a szüleimnek a háza a kompál szembe, a garamra állt, garamra nézett. Na most én mindig a temető mellett jöttem ki az országútra. A temető sánc az meg tele, teljesen tele volt hóval, úgyhogy én hónaig bele. Ahogy mentem ugye, hát hónaig beleestem abba. Na most se előre, se hátra, kicsi voltam ugye, első vagy második osztály. Első, ahogy akartam volna, vagy előre, vagy hátra, nem sikerült, akkor elkezdtem sírni, és valami férfi jött az országúton, aztán azt segített ki, úgyhogy késve is értem az iskolába. Odahaza Mikolán aztán ugye, ott jel garamnál, a konfnál laktunk, hát ott kezdődtek a gyepek. Zselízen réteknek mondták a liba legelőtt, de Mikolán gyepeknek mondták, na hát aztán otthon csúroztunk. Akkor Mikolának volt két vízimalma, két vízimalom, a két szobi testvéré. És Zselízen három részben jártunk a katolikus iskolába, ahol most a katolikus templom mellett, ez az emlék oszlopban, ott voltak az iskolák. Az első osztályt azt egy tanítónő vezette, a kisasszony, akkor volt a mester úr, kántor tanító, az a második harmadikot, a harmadikos, illetve a harmadik tanterembe, mert mind a három tanterem külön volt. A harmadik tanteremben pedig a beli tanító tanított a negyedik, ötödik és a hatodikot. De hát azok aztán ugye lóhátról beszéltek velünk, mert mi csak civildák voltunk, ők voltak a nagyiskolások. De a belit minden tanítót szerettünk, szerettem én is, de a belit azt nagyon szerettem, a történelem és a földrajz órát és az egészségtant. Ezt olyan élvezetesen tudta magyarázni, akkor még a szemem meg a számistálva volt, annyira figyeltem. Talán még most is el tudnám mondani az egész részleteket, amit akkor mesélt. Akkor volt a református iskola, azoknál csak egy tanteremből állt. Ahol most van a református templom, a mögött. Most ezek a szövetkezeti emeletes épületek vannak ott. A kis Elek volt ott a tanító, és ahol most a Csabákéknak a háza van, ott pedig volt a zsidó iskola. A református templom ugye hát az most a bútorüzlet nézne rá, de ugye azonban az 905-be épült a református iskola, úgyhogy mikor én már iskolába jártam, akkor mindig ott az épülő iskola előtt mentünk. Úgyhogy Zseliz elég nagy helynek számított akkor is, mert ugye 5 tanterme volt, külön-külön a iskolai tanterem, 3 templom, katolikus, református és zsidó templom, és akkor volt neki orvos, patika, bank, úri kaszinó, akkor jegyzőiroda. A jegyzőirodát az öreg Sedlacek János vezette körülbelül olyan 3 évtizeden keresztül. Mert én gyerekkorból csak arra bírok emlékezni az öreg Sedlacekre, csak mielőtt férhez mentem, azelőtt lett a Kálmai Kálmán a főjegyző, addig mint segédjegyző dolgozott mellette. És akkor a csendőrsége volt Zselíznek, vasútállomása. A vasútállomás, azt nem tudom hányba épült, pontosan hányba csinálták, de mikor én már iskolába jártam, jártam, innen az őrházból a Polovák Gusti, az is velem járt iskolába. Tehát akkor ugye, én 6-7 éves voltam, mikor kezdtem is, 7 áprilisi születésű vagyok, de nagyon kicsi voltam, aztán az anyám egy évet ráhúzott. Úgyhogy csak 7 éves korban mentem iskolába, és a Polovák Gusti is járt. Tehát akkor az valahogy a 900-as évek elején körülött, hogy a vasút fölépüljön. Akkor volt 3 malom, 3 vízi malom volt belőle, de magántulajdonban 2, a 2 mészáros testvéré, a 3. az pedig a Kabai Sándoré, de az aztán ő tüdőbajos volt, úgyhogy a malomport nem bírta, és akkor az eladta egy vidéki Molnár vette meg. Öt szűzsel üzlete volt Zsélyznek. A Mészáros cukrászda, ami ezelőtt volt, a mostani klinoti, a mostani ékszer üzlet után következett az a kis üzlet. Zsidó volt, Neyman. Ami a háztartási dolgokhoz szükséges volt, az minden volt nála, de azért iskolai birkák, füzetek és palaveszők is voltak, úgyhogy jártunk oda. És ő állandóan tartott szántói vizet. Ment mindig, volt neki egy kehes lova, azzal járt mindig szántóra, onnan hordta. És akkor a szomszéd falhoz volt neki olyan prizmába rakva, literes üvegek, most 7 decisek a szántói vizet, de akkor literesek voltak, és ott volt fekve. Fekve tárolt, a fekve volt prizmába rakva. Valahogy az aromáját is jobban megtartotta, és a pesgését is. Azután volt a Halmaiéknak az üzlete, és ahol most a VDP raktár van, ott volt a Grosshausnénak, ez is zsidó, ezek szűzsebb üzletek voltak. És akkor volt a Kmoskóré, az volt a bankigazgató, de üzlete is volt neki, ez a az a sarok volt az a VDP-ig, ahol most a nagy áruház van az obhodni. És akkor még volt a Hanyra szövetkezet, ahol most is van ott a Stefko féle vendéglővel szembe, ott volt ugye a Hanyra szövetkezet, abban a Rigliék voltak az üzletvezetők, először az öreg, aztán meg ez a fiatalabb, aki ma ugye mondjuk az én korosztályomhoz tartozott. De a szövetkezet azért italt is mért. Úgyhogy volt neki egy külön, ahol a fűszer volt, a fűszerüzlet, és mellette meg aztán a kocsma, a vendéglő. Akkor volt 2 rőfös üzlete, egy bőr kereskedése, egy üveg és porcelán kereskedése, és 2 kocsmája. Úgyhogy Zsélyz az akkori viszonyok között is azért, ugye, van elég nagy helynek számítódott, hiszen ugye Nagyhallóban volt akkor orvos, Zsélyzen és Kéménden. Hát ez elég nagy távolság. Úgyhogy Oroszka, aztán én bizony már lehettem olyan 10-11-12 év körül, amikor Oroszka orvosi rendelőt kapott. Addig ugye ez a távolság. Akkor innen orvosi, tergenye, pesek, annak mindnek Zsélyze kellett orvoshoz jönni, mert közelebb nem volt. Akkor nekünk gyerekeknek ugye borzasztóan tetszett a nagy park, a Grófi park. Ott császkáltunk, ott csavarogtunk, hát azért a parkba bemenni nem lehetett. 17 000 hold tartozott a Zsélyzi birtokhoz, nyír, akkor erre Ipolyszal felé szemmeréjed is. A Grófi birtoknak Pergenyén és Kisallón volt szőlője. A nagy pince, az kis salón volt, neki az urasági pince. És a, maga a park, a kastély, ahol áll, a park és a gazdasági épületek, a major, ahogy neveztük, az 40 hektáron feküdt. A park kapu mindig nyitva volt, csak ugye azért ki volt írva, hogy idegeneknek tilosabb bemenet. Na hát akkor aztán ehhez tartotta magát mindenki. De a grófnő talán jobb indulatú volt, mint a többi főurak. Én nem emlékszem gyerekfejjel arra, hogy a grófnéra valaki mondjuk rosszat mondott volna. Szerették őt, tehát általában azért kicsit zsugor is volt, úgy szerette a pénzt, de azért karácsonykor a béres gyerekeknek mindig rendezett egy kis karácsonyi ajándékozást, vagy uzonnát, valami ilyesmit. Egyszer a zenézi gazdák, én nem tudom, kérni mentek hozzá valamit, vagy megköszönni mentek, én nem. A lényeg az, hogy mikor befejezték a tárgyalást, vagyis a mondani valóikot, akkor az egyik gazda szavai az alsó utcából azzal köszönte meg a grófnének a jó indulatát, hogy Isten éltesse a grófné tésasszonkat. Úgyhogy rajta is maradt a szavain a tésasszony szavai az alsó utcából. És a grófnő volt a katolikus templomnak, meg már a plebániának ugye a kegyura. Ő gondoskodott a templom és a plebániának karbantartásáról. Hát 50 hold földnek a termését költötte minden évben a templomra és a... A grófnő az nagyon szeretett a parkba dolgozni. Kertész Dókának nevezték, mert Dóka nevű is nagyon sok van, zsevízen sok volt, és ez volt a Kertész Dóka. Rajta maradt még a Ivadékán is, amikor Kertész Dóka unokája, meg dédunokája. Azzal együtt csonkolta a fákat, meg a bokrokat, szóval szeretett foglalatoskodni a grófnő, és ez a Dóka bácsi, ez kertészkedett, és hogy a sok Dókától meg legyen különböztetve, hát az volt a kertész Dóka, ugye? Akkor volt a zöldházi Dóka, meg a szőrös Dóka, ugye? Mert a Dóka János, ahol a VGP van, az a 14-es háború alatt kikérvényezte magát, ugye, hogy nem kellett neki bevonulni, nem is volt bevonulva. De azért, hogy öregnek látszák őt, azért nagy szakát növeszett, hát azért maradt rajta, hogy a szőrös Dóka. A grófnét is szerették, én nem emlékszem, egyszerűen nem emlékszem egyetlen egy ellenvető szóra sem a grófnével kapcsolatban. De az, nekik nem voltak gyerekeik. A férje az azért már nem volt olyan, a Breiner gróf, az nem volt olyan népszerető, mint a grófnő, mert mikor az oroszkai cukorgyár épült, az ide a nyári út mellé, ahol most a borászat van, oda akarták a traktorállomással szembe építeni a cukorgyárat. De a gróf nem engedte meg a zaj miatt, mert ugye a gyár az erős zaj csinál, és akkor őtet az zavarta. A Breiner gróf ez osztrák volt, de a grófnő az Eszterházi Ernestina volt, úgyhogy Eszterházi birtok volt ez itten. És amikor a grófnő átadta a birtokot az örökösének, a hercegnek, hát a herceget az egyszerűen az összes alkalmazottai, a belsők úgy, mint a külső cselédség, olyan baráti alapon kezelték őtet, a herceget, de a herceg is őket. Úgyhogy mikor a Horthy bevonulás volt ide, akkor ő lóháton jött a katonaság előtt, a herceg. Ahogy az Elízek meglátta a kutyát, ő meghalt, már kint állt mindenki. A princkárcsi, jön a princkárcsi. El voltak ragadtatva a princkárcsitól. A herceg olyan pajtáskodó viszonyban volt, főleg a fiatalabbakkal. Valahogy nincsabb kedélyű lehetett. A grófnének ugye, mivel nem voltak gyerekei, gyermektelen hallgatpar voltak, ez egy kicsit olyan savanyú természetűek voltak, de a hercegenek ennek mondom, 5 vagy 6 gyereke volt, ugye ez nagyon bele tudott illeszkedni a fiataloknak a gondolatmenetébe, ugye, és szerették is őtet nagyon. A parkba, ugye, hiszen Schubert Park is a neve a parknak, azt az elnevezést kapta, és megvan a Schubert szoba is. Schubert a zeneszerző volt, Bélfi, és Martonvásár az Moson megyében van, ott Pozsony környékén, az is Eszterházy birtok volt, és Schubert tanította zenére az Eszterházy gróflányokat, grófnőket, a fiatal grófnőket, és talán 3 ízben is volt itt a Zelizi kastélyban, egy egész nyarat itt töltött, mind a 3 ízben, és itt komponálta azt a dalt, hogy Die schöne Müllnerin, a szép Molnárné, mert a tergenyei malom az volt a gróf birtokhoz tartozó. Az elízi malmok ezek magántulajdonban voltak, de a grófi malom ez tergenyén volt, és ott volt valami szép. Molnárné, hát aztán ahhoz komponálta ezt a dalt, hogy Die schöne Müllnerin, a szép Molnárné. A gazdákra vonatkozólag Nikola gazdagösség volt. Hát én visszatérek Nikolára, ugye, mert végeredményben én Nikolainak is tartottam magam, tartom is, de azért oda menni látni már nem szeretnék, azért már zsegízi vagyok. Én is meg a fiam. És akkor úgy napszámos emberek, talán 8 vagy 9 család volt Nikolának. A többi az, hát mint kisebb, nagyobb gazda, de gazdagösség volt. És azért olyan rátartóság is voltak, sokat adtak magukra. Mikor iskolába jártunk a Delihöz, mindig azt mondta, ha már jöttünk, na, híres Nikola! Most aztán soha nem tudtam, még ma sem tudom, hogy gúnyból mondta, vagy jó indulatból, elismerésként, hogy hogyan rátartósak a Mikolajak, azt nem tudom. De annak idején az apám nagyon híres csizmadia volt, és cipész. Ortopéd munkát végzett. Úgyhogy Léva, Ipolysa, Párkány, ebből a körzetből, ezek a hibás lábúak, ezek mind az apámnál akkor még ugye nem lehetett üzleti cipőt vagy csizmát kapni, az csak ugye a kisiparosok csinálták. Hát, hogy milyen lehetetlen formájú lábakkal jöttek szegény népek az apámhoz. Volt, akinek mondjuk olyan formájú volt a lábfeje, mint a kézfej. Akkor a másik kifelé csámpított, a harmadik befelé csámpított, szóval ahány fajta hibás láb volt, az annyi formájú, annyi féle volt. De az apám nagyon, nagyon híres fizmadia volt, úgyhogy jöttek mindig, az apám Meister úr, legyen szíves, ennyi meg ennyi pénzt adjon. Mert ugye az apámnak semmi különös, mondjuk költséges passziója nem volt. Évente egyszer, ha vitte, ha föl, Léva mellé dobog a génye, dobogó génye, akkor itt most Ágota, de akkor kikinda volt. Szekérrel szokta vinni mindig ősszel, ugye, a kész csizmát, cipőt, ezeket a munkákat. Akkor visszafelé, akkor egyszer évente egyszer berúgott úgy, hogy egyszer elveszítettünk őt. Sárgyan nem volt a szekéren. Hát ugye, rázós, kavicsos ország volt. Szerint nézd meg hátra a kocsit, hát a Meister úr hol? Hát a Meister úrat elveszítették, lehetett. Lerázol. De hát ugye részegenben nem üti meg magát, mert annak ugye el van ernyedve az egész persze. Ha vissza kellett a Meister úr, menni, úgy hozták őt. Hát, úgyhogy én emlékszem rá, hogy mert zsegzin is voltak nagy gazdák, jó módúak, de többé-kevésbé a gazdák minden voltak adósodva. Volt olyan család, emlékszem rá Mikoláról, hogy már az unoka ment férhöz, de még a nagyanyjának a menyasszonyi ruhája nem volt a zsidónál kifizetve. És az unokáért is hitelbe vették. Úgyhogy a gazdáknak tulajdonképpen 19 után, amikor Csehszlovákiához lettünk, vagyis Csehszlovákiához tartoztunk, amikor Csehszlovákia megalakult, a gazdáknak akkor lendült föl a jobb sorsuk. Akkor ugye Csehszlovákia kezdett építkezni, akkor a gazdák is mind építkeztek, de mind tégaistállót épített. Az állatoknak, lovaknak, marháknak. A lakáskultúra az még akkor az még nem volt kialakulva, hanem csak a nyári konyha. Akkor csak deskából lett a nyári konyha csináló, ugye? De már az is nagyon jó volt, hogy ugye nyáron aratás alatt, meg kapáláskor, ugye ez a nagyobb gazdáknál, a volt ugye 60-80 holdas gazda is, a Tóth Pisti Mikolának, annak 160 holdföldje volt. Na most ugye nagyon fontos volt a nyári konyha, mert a nyári főzés nagyon sok piskot csinál. Mert ugye a friss zöldséget mindent a kertből behozzuk, de a mostani lakáskultúra, ahogy most ki van minden alakulva, ez most csak a szövetti kezeti gazdálkodással alakult ki, a mostani, mondjuk JND. Amióta ugye a közös gazdálkodás meg, azóta alakult ki a lakáskultúra. És hát mivel mondjuk, hogy igényesek is vagyunk, és mindenki. Úgy is van, aki dolgozik, meg is érdemli, hogy szépen lakjon. Na most még a gyerekkori emlékeimből az olácigányokra térek rá. Ezek, ahol most Mikolán a pálinka főzde van, ott egy olyan, hát gödörnek mondtuk, ugye, mert ott a fölötte part emelkedett, ahol a házak vannak most épülve, hát ott volt az öreg Sándor bácsinak, a cigánynak a sátora. Volt neki velem egy idős gyereke is, a legidősebb volt neki a gyémánt. Azt a 14-es háború alatt sorozatos szökését nem maradt meg a katonaságnak. Hát én nem tudom, azt talán 10-ször vagy 15-ször is megszökött, úgyhogy végül is aztán főbelőtték. Tehát a gyémánt volt neki a legidősebb. Utána a grófa, hogy a rendes nevük mi volt, én nem tudom, csak ahogy a gyerek emlékek hozzák. Akkor volt neki a vágott szájú Jancsi, utána volt a Wendel, az volt velem egy idős, akkor volt neki a Rubin, azt meg Sáróba valahogy lopás közben, este éjjel, a tűz véletlenül úgy találta, hogy meghalt. És akkor a hatodik volt nekik a Pérca, az még él, az Damázonon férné, de a férje az már meghalt neki. Hát most már szóval nem tudom pontosan, hogy melyik évben lejöttek Zselízre, és most a Zselízi gödörbe sátoroztak aztán sátoron. De aztán már ugye, ahogy az igények megnőttek mindenkinél, hát az olaszlányok igénye is megnőttek, ugye, aztán már nem elégedtek meg a sátorral, akkor majd olyan kis kunyófélét építettek, akkor már mégis hát négy fal között laktak, ugye nem sátor alatt. És ahogy jártunk, jöttünk iskolába, ha part alatt, így mondtuk, a komptól, ahogy jöttünk erre az égi cigány gödör felé, erre sokkal rövidebb volt nekünk az út, mintha országútról jöttünk iskolába. Minket, gyerekeket azért nem bántottak, nem is ijesztettek. De ha országútról jöttünk, akkor nem az olaszigányok, hanem ezek a többiek, nem tudom, zenészek voltak ezek azért, amennyire, annyira, ugye, meg közben libapásztorok voltak, zseliz összes libáját. Hát nem tudom most, hol férne el az összes, őrjítő sok liba. Ezek. Közben, amikor volt valahol, ugye, muzsikálni való hely, lakodalom vagy valami, akkor mentek, de a hétköznapjaikat az liba őrzéssel töltött, de férfiak fölnőttek, ugye, asszony, ember. De a gyerekek, ezek komiszkodtak velünk, ahogy a két temető közei értünk, ahogy Mikolától jöttünk, hát csak ránk ijesztettek a katolikus temetőből, mert ők ugye a gödörből följöttek a temetőn keresztül az országúthoz, aztán ott ijesztettek bennünket. És ezek közül jártak velem többen iskolába is. A Balog Ilona, Balog Julis, a Balog Julis az egy írtózatos csúnyárcú volt, nagyon csúnya volt. Akkor a Kakara Irén, de az valahogy olyan jobb modorú volt. És ha az anyja kiabált neki, ugye határa jártunk iskolába, de és akkor ha az anyja kiabált, Irény! Otthon Mikola, ha nékem azt mondtak, hogy Ilinke. Hát a guta akart megütni, beképzeltem magamnak, hogy én most Kakara Irén vagyok. Azért mondják azt, hogy Ilinke. És itt az új telki házak, ahol vannak, ez 23-ba lett. Hát mondjuk kisajátítva, de hát nem is egészen kisajátítva, mert a grófnénak Léva Anna Húbert nevű ügyvédje tárgyalt ugye itt az igénylőkkel, és akkor lettek ezek a telkik 23-ban lettek kiosztva. És a grófnőnek az alkalmazottai közül Kős, Asztalinás, vagy ugye Cseléd, Béres, akik voltak, Gulyások, a fejlő emberek, akik voltak, ezek, ha igényeltek, akkor ezeknek jobb helyen mértek telket, és 500 négyszögöleset. A többieké az mind 300 négyszögöles telek volt, de az ő, a grófnő alkalmazottai, azok mind 500 négyszögöles telket kaptak. A gyerekkoromra, ha egész gyerekkoromra visszatérve, Mikola Zseliz legényei mindig ellenkeztek. Komoly verekedés nem fordult elő soha, de nem tűrték egymást. Nem tűrték egymást. Ha Zselize, lejöttek a Mikolai legények, akkor a Zselizek zavarták meg őket. Viszont megfordítva, ha azok jöttek fel Zselizek Mikolára, akkor megint ezek. Abban az időben a falusi emberek, ide többé-kevésbé Zselizön is ugye gazda emberek, itt azért több munkás volt, de hát nagyon sok volt itt is a gazda. Itt a gazda emberek minden két szeles, sötétkék festőkötényt hordtak. Mindegyiken volt zseb, ugye, nos, hát a Mikolai legények is, ugye, hát a hétköznapi, volt nekik egy olyan mondjuk olyan kimenő hétköznapi ruhájuk, de azért a kötényt fölkötötték. Na, most mikor az emízi legények megzavarták, akkor a kötényt a lábuk közé csapták, aztán akkor, hát hogy figyeljen a szaladat, de hasznos. De 19 után, amikor már ugye a Masaryk köztársaság megalakult, akkor valahogy aztán a két falu legénye úgy megszelídült. Akkor már nem üzték, nem zavarták egymást, hanem összejártak a Zelízék a Mikolai táncmulatságra, a Mikolaiak meg a Zelízére. De 19 előtt, amíg az egész gyerekkorom tartott, akkor nyáron minden három hét, tavasztól őszig, minden három hétbe volt táncmulatság. Akkor úgy mondták, hogy parasztánc. De azt a buzára fogadták. A legények buzával fizettek. Ugye aratás után buza, hogy mennyi buza járt az egész fél évi táncmulatság, azt nem tudom, de buzára fogadták a zenekart, illetve hát a cigányokat. És akkor Zelízen is, a nagy kocsma udvaron volt egy állás, meg a Mikolai kocsma udvaron is. Hát akkor, aki az állás alatt táncolt legény, annak kellett fizetni, vidéki legényt gondolok, nem a helybeliek, mert a helybeliek azok ugye buzára táncoltak, azok buzával fizettek egyszerre. De ha vidéki legény kezdett beállni a táncosok közé, az első legények szedték be tőlük a pénzt. De ha az álláson kívül táncolták, az, mondjuk az udvaron, a kocsma udvaron, akkor már nem kellett fizetni. Az első legényeket mindig kisbúcsúkor választották meg. Mikolán minden szentekkor volt a búcsú, de ott a kisbúcsút két napig tartották hétfőn és kedden. Akkor a lányok meg voltak beszélve, délután kezdődött mindig, meg voltak beszélve, hogy melyik lány, melyik napon mit visz. Akkor üttek mindig egy sültlibalt, meg egy nagy tésztás tallal, hát akkor kalács ment, ugye, akkor vagy rétes, azt üttek. Szóval egyik nap ezt vitt, mondjuk ez a lány, másnap meg más vitt, és úgy beszélték meg, úgy osztották be, hogy mind a két napra legyen hús is, meg kalács is. És az első legények, akkor ugye, a nézőket, hát akkor a szülők mentek ugye, a nézőket mind megkínálták, hússal is, meg kalácssal is. És kedden, de Mikolán nem kisbúcsúnak mondták, hanem újbori táncnak. Zelízen például a kisbúcsú tyúklerő. De Mikolán újbori tánc volt. Mála Martala ott is a kisbúcsú, de azelőtt újbori tánc volt. Mert a második napon, újbori táncon, este megválasztották az új első legényeket. Egy évig volt, mindig kettő, két első legény. Azoknak volt a kötelessége a táncmulatságokról gondoskodni, meg engedélyt kérni hozzá, ugye az mindig engedéllyel lett megengedve, csak ha váltottak engedélyt. És akkor második napon választották az új első legényeket, mikor megválasztották, akkor betódult az összes legénycsoport a táncterembe, és ott akkor a vállukra emelték az új első legényeket, úgy mutatták be a falu közönségének, hogy most a következő évben ezek lesznek az első legények. Tehát az első legény választása úgy történt, ugye, hogy mindegyiknek volt barátja is, meg aki kevésbé szerette, hát aztán akkor aki több szavazatot kapott két legény, azok lettek az első legények. Szavazásra ment, ugye. Nem titkos szavazás, Niin, szóval ment néha egy kis vita is közöttük, de aztán azért mégis mindegy, aki több szavazatot kapott, az lett az első legény. Aztán, mikor ma Csehszlovákia voltunk, akkor hát mi is lejártunk Nikoláról, ugye akkor már én is lány voltam, lánykodtam. Lejártunk Nikoláról, a nagy kocsmába, az állás alatt, ugye hát ott volt a táncmarcsal. Jaj, de szerettem táncolni. Majd sét szittek. Valahogy én nem válogattam a táncosok között. Aki jól tudott táncolni, nem bántam, én hát csúnya volt hákám, csak jól tudott táncolni. Egy alkalommal, ahogy beértünk, akkor a grósék, a mostani Zingerné, a grósvainak a szülei, ők voltak akkor ott, a nagy kocsmával ők közötték, és a grósvajos, hát egy évvel volt fiatalabb, mint én. De ők Kisállóról jöttek ide, ott is kocsmárosok voltak, és akkor ezt bérelték, mert a nagy kocsmá az a községé volt, Zselizé. És akkor jó parasztosan táncolt, dobogva, a gyorsan, mert mindig csizmába járt. Nem ilyen tapogva táncolt, hanem jó nagyokat dobbantott táncbe. Kinek ez az ízlése, kinek az? Mikor aztán 21-ben férhez mentem, akkor már a Kalmai Kálmán volt a főjegyző, ő esketett minket, és ahogy az esketés befejeződött, akkor figyelmeztetett bennünket, hogy még a vallási kötelességeiknek nem tettek eleget. Úgyhogy először a polgári esküvés volt meg, utána mentünk aztán ugye egyházi templomi esküvőre. Az apámnak járt egészen 19-ig, amíg Csehszlovákia nem lettünk, minden nap postra hozta neki a kézbesítő, a friss újságot. Az új lap, az kimondottan katolikus lap volt. De az apám azt nem szerette, mert az nem foglalkozott olyan kihatóan mondjuk a külföldi hírekkel is. Úgyhogy gyerekkorban is mindig, már amennyire egy gyereket érdekel, a külföldi, meg a világ események, azzal azért mindig tisztában voltam, mert szerette az apám, az újságot. Úgyhogy egyszer a nővérem azt mondja, hogy te Irén, a mi apánk nem is lehetett olyan nagyon buta ember. Hát mondom, miért lett volna buta? Na hát a nővérem az ortopéd munkára mondta. Hát ebben az egész környékben, ahogy említettem az előbb, az egész környékben olyan híres csizmadia és szipész nem volt. De én meg abból ítéltem meg az apám intelligenciáját, hogy egészen 19-ig mindig járatta a friss újságot. Tehát a világ eseményekkel mindig tisztában volt. Gyerekkorban, itt csak Mikolára szorítkozom, ugye ha vidékről hoztak menyasszonyt, vagy ha Mikoláról vittek menyasszonyt valahová, hát akkor mindig jöttek kocsikkal, akkor fonott kocsik voltak. Meg volt a kocsinak a váza, és a mi szomszédunkban laktak, ilyen kosárkötők, ma csináltak azok paprikot, lútkast, csúkkast, mindenfélét, de kocsikast is a kocsiba, ugye, veszőből fontak. De aztán 19 után, amikor már ugye föllendült a gazdáknak a sorsa, hát akkor olyan búgóhintókkal mentek az egész Mikola menyasszonyé. József főhercegnek nem volt búgó hintója, mint a mikolai gazdáknak. De akkor már lóhátasok nem mentek a menyasszony elé. De amíg mondjam, 9-10-11 éves voltam, akkor ha mentek menyasszonyé, akkor a menyasszony falujából elkísérték lóhátas legények a menyasszonyt a vőlegény falujáig. És viszont innen, ha Mikoláról vittek menyasszonyt, akkor innen is mentek a lóhátak. Aztán ma, mikor én férhez mentem, körülbelül 100 ember lehetett a meghívott vendégek. Nem emlékszem rá pontosan, hogy 12 kocsival, én 21-ben mentem férhez, akkor még nem voltak búgóhintók, mikor akkor csak kocsik voltak. Azt hiszem talán 12 kocsival jöttünk le az esküvőre, és azelőtt Mikolán ugye mindig a menyasszony kocsija volt az első. Mikor az én lakodalmam volt, akkor az első koszorús lány ment a vőlegénnyel az első kocsin, a menyasszony pedig az első vőszénnyel a leghátsó kocsin. Na most akkor hát meg volt az egész falu lepve, hogy hát hol a menyasszony, hol a menyasszony. De esküvő után aztán már megfordítva volt. Akkor jött már az új pár elő, ugye? De akkor végig az egész falun végig kellett menni a kocsisornak, mert hát be kellett mindenhol mutatni. És ha vidékről hoztam, majd ez már a gazdalakodalmakra vonatkozik, ha vidékről hozták menyasszonyt, a gazdasszonyokat mindenhol szerették meglopni. És az nagy szégyen volt az ottani gazdasszonyokra, ha nem tudtak vigyázni. Hát emlékszem rá, mikor a Mukajózsi feleségét hozták még él, szakállosról, hát akkor hozták bögréket, fedőköt, aztán verték össze végig a falun. És szakállos az olyan paprika termelő falu volt, és ugye a paprikát hálóval takarták le. Na most akkor még a hálót is eladták, az meg repült a kocsi után, hogy hozták a menyasszony. Úgyhogy azért végeredményben szépek voltak, no, ezek a régi szokások is. Meg az borzasztóan tetszett nekem gyerekkorban, nagypénteken hajtották ki először a teheneket. Mindegy, hogy korán volt, húsvét, vagy később volt, nagypéntek volt az első nap, amikor a teheneket a tehenesek kihajtották. És akkor végig trombitálta az egész falut. De nagypéntek reggelin pedig, aki nem ment a garamra mosakodni, mondjuk már 4 órakor, az egész évben lusta lesz. Hát ilyen babonák volt, mindegy, akkor azért úgy voltak akkor szépek, ugye. Meg aztán ősszel, október 1-én, ugye, mikor a legények rukkoltak. Még keresik gondolatba valamit. Mikor szörnyékezék voltak a fakereskedők, maga a fakereskedési telep az a községé volt, és ők bérelték. De azokat is szerette azért úgy az egész falu, mert nagyon jó indulatúak voltak. Ugyanúgy, mint ahogy a grófnőt is szerették, mert ha nem bántották, akkor kellett, hogy szeressék, vagy legalábbis tiszteletbe tartották, ugye? És a Svennyikerékkel is úgy voltak. A legidősebb fiúk, a Svennyiker Pista, az úgy nem tanult. Valahogy nehéz fejű lehetett. Az nem tanult semminek. Hát, tudom, otthon a fakereskedésbe lett volna. de aztán a 14-es háború alatt orosz fogságba került. De Oroszországban ugye korábban bekövetkezett ez a nagy szociális változás, és akkor azt írta haza az édesanyjának, Nikolára, hogy ő miatta ne aggódjon, mert ha ő hazakerül Jóisten segítségével, ő kitanulta az asztalos mesterséget. Úgyhogy neki ipar van a kezébe. De hát aztán ugye itt még akkor nem voltak meg a változások. A következő a Béla, az orvosnak tanult, a Schweniker Béla, Pesten praktizált. A Laci, a Sánta volt neki, az meg ügyvédi doktorátus szerzett. A legfiatalabb, a Józsi, az velemig idős volt, az meg gyógyszerész lett, az is Pestre került. Még a gyerekkori kedves emlékek közül a május elsője, a májfa ültetés. Amilyen lázba volt az egész falu előtte nap, ugye április utolsó napja, mentek a legények négy keréken a szekérnek az oldalait leszerelték, és akkor csak nyújtott a rúddal négy keréken mentek a májfákért. Volt, aki búrfenyőt hozott, vagy csak így a Mikolai erdőből, ugye. Na, de hát ez szenzáció volt, ugye az egész faluba. Az egész falu kintált, már hozzák a májfalkot, hát persze végigdalolták ugye az egész falut, mikor már hazaértek vele. Akkor aztán volt, akinek két-három májfája is volt. De büszke voltam én is, mert a szomszéd fiúk, ugye, idősebbek voltak mindén, de hát azért ugye a irénkének azért csak hoztak májfát, azok is, ugye. És de Mikolán nem igen szallagozták föl. Csak aztán már úgy később lehettem van 13-14 éves valahogy. Akkor aztán már, ha valamelyik legény nagyon komolyan udvarolt a lánynak, az ott akkor aztán már narancsot aggattak rá. Akkor már lehetett, na akkor már jutott arra. És még a gyerekkoromból arra emlékszem, hogy Zelíznek azért piaca is volt, heti piac. A mostani MNV épület előtt, akkor az akkori nagy kocsma előtt, ott volt a piac felállítva, és nagy hallóból járt egy Béla nevű cigány. Hát, hogy aztán mi volt ő neki minden ott az asztalon, arra én már nem emlékszem, mert anyámmal mindig lejöttem én is Mikoláról a piacra. Hogy a többi minden mi volt, azt nem tudom. De a narancsomra, a citromrásra emlékszem. Azt tudom, hogy egy hatosi 20 fillére 6 darab citromot adtak. 6 darab citromot adtak. A Masaryk köztársaság idejéből pedig arra emlékszem, hogy itt a tinglagyári napszámos asszonyok, nők, hát lányok is jártak ide, ugye, napi 15 korona napszámot kaptak, abból tudtak venni egy karton ruhára valót 5 métert. 3 korona volt, 1 méter Kozmanovszki karton. A Kozmanovszki karton volt a legprímabb, a legjobb. Akkor ugye 5 koronai lehetett egy pár gála vászon szandalt kapni. A férfi bakancs 29 korona volt. 19 koronáért meg lakcipő. Úgyhogy ezért lendült aztán ugye a gazdáknak is föl, meg rájuk fért. Ha mondom, az én gyerekkoromban emlékszem rá, hogy a öreganyja menyasszony ruhája még nem volt a zsidónál kifizetve. A Kempfleréknél, meg az Adleréknál, ez a két rőszös volt. Azért az is katasztrófa volt, aztán akkor mindent Ugye még az utolsó tojástól is meg kellett nekik válni. Léváról járt egy Pepi nevű zsidó asszony a májat szedni. Még a nagy kosárral kiabált a ludmáj, ludmáj. Aztán, tehát minden kénytelenek voltak. Akkor, hát már hál' Istennek, ugye, nincs rá utalva senki, hogy a szájától megvonja, mondjuk a jobb ételt. Akkor úgy volt. De hát akkor azért akkor is volt, ugye, ami szép volt, főleg a fiatalsága, nem törődött a gondokkal. Hát csak élvezte a szórakozást, ugye. Emlékszem rá, amikor a Szívos Andrásnét hozták a Fűri Zsofit Szentgyörről, menyasszony, a Pezs Dani, a nagyon kicsi volt, most is on kicsi az az ember, ávóról nősült. A nagyon kicsi volt, a furcsán sejpített. Mikor már láttuk, ugye, hogy jön a kocsisor, a menyasszonynak, akkor elkezd, ugrált, kiabáltott az országot, hogy majd gyinnek, gyinnek! Az iparos mulatságokat a zárt körül volt mindig. Na akkor azért erős volt a kastrendszer, ugye? Akkor megmondta az úri osztály, akkor az iparosság, a gazdaközönség. A parasztáncra arra mehetett mindenki, aki akart. Na hát állás alatt táncolt, akkor ott a legényeknek fizetni kellett. Az állás tulajdonképpen azért nevezték állásnak, mert abban az időben ugye autók még nem voltak, és akkor csak szekerekkel lehetett szállítani mindent. Na most minden faluban volt kocsma, és ott minden faluban a kocsma udvaron volt állás.